Szentkúti útitárs. Kedves hallgatóink, a Mátra Verebély Szentkúti kegyhely adását hallják a Mária Rádióban. A havonta jelentkező műsorban nemzeti kegyheinkről hallhatnak híreket, érdekességeket, tanításokat. Szeretettel köszönti Önöket a műsorvezető Nagy Szegi Áron.
Szőszője Istennek, méhet bezárta be magát, két világ be nem fogadhat, Isten ember. Benne van igaz hétünk, mely világ bűneit törli, én megmaradt sértetlenül szüzességet. Irgalomnak szent anyja, te hozzád kiállj, te bírál, jöjj, segíts te szolgáidat, boldog.
Mai műsorunkban a kegyhely hírei után Szabók Szavér ferences szerzetes katekézisét hallgathatják meg a mennyei atyáról. Tartsanak velünk! Kegyhely híreiből, eseményeiből. Augusztus 2-án, pénteken a Porciunkula búcsúra várják a látogatókat, ekkor kerül sor a szociális otthonok zarándoklatára, a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatására. A Szent Misét Balogh Péter Pius premontrei szerzetes gödöllői apát celebrálja. Augusztus 15-én csütörtökön, Szűz Mária mennybevételének ünnepén, és az azt követő hétvégén, augusztus 17-én és 18-án tartják Szentkúton a Nagy Boldogasszony főbúcsút, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve. Csütörtökön Udvardi György pécsi püspök, vasárnap Bossák Nándor nyugalmazott debreceni nyíregyházi püspök tartja a Szentmisét. Augusztus 20-án kedden a Szent István búcsú keretében közös újmisét tartanak a kegyhelyen, szent beszédet mond Bucskó Nándor, ferences szerzetes. Augusztus 25-én vasárnap kerül megrendezésre az édesapákért az egyúton kerékpáros zarándoklat és a motorosok zarándoklata. A Szent Misét László Rezső csikcsicsói plébános mutatja be. Augusztus 29-én, csütörtökön, Keresztelő Szent János vértanúságának ünnepén tartják a Besztercebányai Egyházmegye magyar híveinek zarándoklatát Szentkúton. A Szent Misén Parák József püspöki helynök prédikál. Az ünnepi szentmisék 11 órakor kezdődnek. Szeretettel várnak minden zarándokot Szentkúton. A kegyhely hivatalos búcsúrendje a www.szentkút.hu honlapon is megtekinthető. Tavasszal egyedülálló kiállítás nyílt Mátra Verebély Szentkúton Szentkúti Szűzanya öltözetei címmel, ahol megtekinthető az a 20 ruhadarab, amelyeket pontosan 20 év alatt tervezett és készített a Csodatévő kegyszobornak Varga Ottóné Magdolna. Mária ruhái között megtekinthető többek között az egykori palóc népi öltözet egyszerűsített változata, a pünkösdi bársonyruha, a magyarok nagyasszonya ruha, vagy a több ezer gyöngyel díszített gyöngyök ruhája. A szentkuti szűzanya szobrának öltöztetése régi, de élő hagyomány, amely a felajánlás és a hálaajándék sajátos jelentéstartalmát hordozza. A kegyszobor ruháját régebben évente cserélték, ma már a liturgia színeinek megfelelően öltöztetik. A kiállítást a néhány éve felújított kegyhely fogadóépületében nyitották meg, a Szentkutra érkezők ettől kezdve bármikor megtekinthetik az alkotásokat. Állandó kiállítás keretében Magyar Szentek Csarnoka címmel megtekinthető a kegyhelyen az a 110 képből álló tárlat, mely a Nagy Magyarország ismert és kevésbé ismert szentjeit mutatja be. A kiállításhoz kapcsolódva a kegytárgyüzletben és a fogadóépületben kapható a Magyar Szentek Csarnoka című színes grafikákkal díszített könyv is, melyben 530 hazánkhoz kapcsolódó szent, boldog, felterjesztett vagy boldog emlékezetű személy kerül röviden bemutatásra, összképet adva a múlt és a közelmúlt példamutató magyarjairól. Műsorunk folytatásában Szabók Szavér ferences szerzetes katekézisét hallgathatják meg a mennyei atyáról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, az elmúlt hetekben egy megdöbbentő gyóntatási tapasztalatban volt részem. Egy jól öltözött, kifinomult, 83 éves öreg úr, az Isten és a felebaráti szeretet parancsa szerint tartott önvizsgálatot, így kezdte a gyónást, és azt mondta, hogy atya, azzal kezdem, hogy az Isten fogalmam szerint, mert így neveltek, Isten hatalmas, félni kell tőle, és ezért a hozzá viszonyuló érzéseim is tisztelet, az alázat, de nem a szeretet. Semmiképpen nem a szeretet. Ez az egyik bűnöm. És abban a helyzetben nagyon nehéz volt reagálni. Az idő sem tette lehetővé, hogy beszélgessünk. Ő sem mutatott különösebb hajlandóságot rá. Nem volt nyitott, úgyhogy most szeretnék törleszteni. Neki, de mindenki felé. A Szentírás és a szentjeink tanítása, vagy Isten élménye szerint, a tanúságok szerint alapvetően két élmény határozza meg az embert. Az ember átéli egyrészt Istennek a nagyságát, végtelen szentségét, és amikor ezzel találkozik, akkor eltörpül, és szinte megsemmisülten kérdezi, mint amit Assisi Szent Ferenc atyán kérdezett, hogy ki vagy te, Uram, és ki vagyok én? Vagy Ézsaiás prófétához hasonlóan felkiált, hogy jaj, nekem végem van, tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, mégis láttam a királyt, a sergek urát. Az ember megsejti, hogy végtelenül nagyobb az Isten, több nála, beleremeg, megtapasztalja Istennek a közelségét, de azt is megtapasztalja, hogy ez a közelség, ez jó, hogy értem, miattam, számomra van jelen, és tevékenyen van jelen az Isten. És mindkét tapasztalat, akár érzés szinten lehet nagyon jogos, és helye van az életünkben, hogy egyszerre érezzük Istennek a nagyobb voltát, a felsőbbségét, hogy nagyobb, szentebb és tisztább nálunk, és éppen ezért a hozzá viszonyuló érzéseink az tisztelet és alázat, és nagyon helyén való. De ugyanakkor azt is érezzük, és arról is van tapasztalatunk, hogy ez az Isten, ez valahogy végtelenül közel jött hozzánk, Jézusban, sőt, ahogy pünköskor ünnepeljük, amit édesanyám szokott mondani, fiam, a lelkemet is kiteszem érted, hogy a lelkét is kitette értünk az Isten. Mind a két tapasztalat hiteles és jogos. Egy kis történet jut eszembe, az újszer rabbi egyszer így imádkozott Istenhez. Uram, én annyira szeretlek téged, de nem féllek eléggé. Engedd, hogy úgy féljelek, mintha valamelyik angyalod volnék, akit átjár félelmetes neved. És Isten hamarosan meghallgatta az imát, és a szent név, Istennek a jelenléte, úgy átjárta az újszer rabbi szíveméjét, ahogy az angyalokét is. Akkor aztán az ágy alá kúszott, mint egy kiskutya, miközben állati félelem markolázta a szívét, és felüvöltött. Uram, hadd szeresselek ismét Zújszra módjára. És Isten másodjára is meghallgatta őt. Hogy az Atya Istennel való kapcsolatunk, vagy a hiteles érzéseink között van a tisztelet, az alázat, de a szeretet is. Hadd beszéljek először arról, hogy a Bibliánk első fele, az Ószövetségi Szentírás milyen fogalmakkal beszél Istenről, Isten és az ő népe közötti kapcsolatáról, mert ez árulkodik a mi Isten kapcsolatunkról is. Különböző szövegeink vannak a Szentírásban, amik Istenről beszélnek, Isten mutatják be, és ebből következően Isten és a népe közötti kapcsolatról beszélnek. Elsőként itt van előttünk az apa, a fia, az apa, a lánya, az anya, fia, és az anya, a lánya kapcsolat hasonlósága, amely már önmagában beszél szeretetről, elkötelezettségről, elköteleződésről és az engedelmességről. Ugye a lány képével alapvetően Jeremiás próféta könyvében találkozunk. A népet többnyire a szövegek, a bibliai szövegeink fiúként mutatják be, Istent pedig atyaként. De amikor a hit nyelvén atyának szólítjuk az Istent, akkor két dolog lebeghet a szemünk előtt. Hogy Isten egyrészt egy fölöttünk álló tekintély, és ha kell, akkor számunkért, ugyanakkor jóságos, és szeretettel gondoskodik a gyermekeiről. Nyilván a hitnek ez a nyelve, ez a megfogalmazása az ember szüleivel átélt tapasztalataiból merít, de tapasztalataink szerint az emberi szülők nem mentesek a hibától, és eltorzíthatják az atyaságnak vagy az anyaságnak a képét. Isten azonban fölötte áll ennek az emberi atyaságnak, mert sehogy senki sem atya úgy, ahogyan Isten felénk. Izaiásnál olvassuk, vajon megfeledkezhet-e az asszony csecsemőjéről, hogy ne könyörüljön magzatán? És ha meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. A Biblia azonban, és ez nagyon szép vonása, számtalanszor beszél Istennek az anyai vonásairól is. Főleg Izaiás prófétánál találkozunk ezzel a képpel, ahol Isten úgy fordul a népéhez, akár a szoptató anya, úgy vígasztal, mint egy édesanya, olykor szülőasszonyként jelenik meg, de Ozeás proféta is beszél arról, hogy Isten anyaként szereti a népét. Az irgalom szó például a héber Bibliában, az Ószövetség nyelvében az anyaméhet jelenti. Az irgalom tehát, amit esetleg valahányszor megtapasztalunk Szent Jónásainkban, Istennek az anyai szeretetét jelzi. Hadd idézzek boldog II. János Pál pápa egyik körleveléből. Abból a kezdettől fog a fönnálló és méreható kötelékből, sőt összeköttetésből, amely az anya és a magzata között létezik, egész különleges kapcsolat, egyedülálló szeretet származik. Ez a szeretet mindkét részről ingyenesnek és ki nem érdemeltnek mondható, és belső kapcsolatot jelent, mivel a szív követelménye. Így az irgalom a férfias önmagához való hűségnek, mint egy nőies változata. Eszerint érzések sorát szüli, melyek között megtaláljuk a jóságot, a gyengétséget, a türelmet, a megbocsátást, azaz az elnézésre készséges akaratot. Gyönyörű kép és megalapozott bibliai gondolat a Szentatyától. Azt gondolom, hogy abban az isteni felszólításban, itt a Leviták könyvében olvashatunk, hogy legyetek szentek, amint én szent vagyok, mindannyiunkat valamiféle azonosulásra hív meg az Isten. Az apákat erre, az anyákat arra. És itt biztos, hogy van lehetőség lelkiismeret vizsgálatot tartani. Aztán a következő kép, amivel a Szentírás Isten és az ő népe kapcsolatáról árulkodik, a házasságnak a képe. Ez pedig két fél szoros és személyes kapcsolata. Ebben a kapcsolatban is elfér a szeretet, de a kölcsönös tisztelet és a kölcsönös megbecsülés is. És ha ezt a képet alkalmazzuk, visszafordítjuk a saját Isten kapcsolatunkra, akkor is igaz, hogy az Isten szeret és megbecsül bennünket. És a következő kép, amely Isten és az ő népe, az atya és az ő népe kapcsolatát jelzi, az a pásztor és a nyáj hasonlata, ami szintén az elkötelezettséget és a védelmet húzza alá. 1934-ben a Szentföldön járt egy angol újságíró, Henry Wallam Morton. Hadd olvassak fel egy részletet az ő naplójából. Egyszer korán reggel különös dolgot láttam nem messze Betlehemtől. Két juhpásztor, úgy látszik, közös barlangban töltötte nyájával az éjszakát. A két nyáj teljesen összekeveredődött. Elérkezett azonban az idő, hogy a két pásztor ellenkező irányban induljon tovább. Az egyik pásztor felállt kis távolságban, és hívogatni kezdte a birkáit. Először egy, majd egy másik, aztán négy vagy öt juh rohant egyenesen hozzá, és így folytatta, míg össze nem gyűjt az egész nyáj. Még érdekesebb volt azonban a gondolat, hogy amit tulajdon szememmel láttam, azt látta bizonyára Jézus is, sőt le is írta a saját szavaival. Nevükön szólítja a maga juhait, és vezeti azokat. Midőn juhait kiereszti, előttük megyen, és a juhok követik őt, mert ismerik szavát. Idegen után nem mennek, hanem elfutnak tőle, mert nem ismerik az idegen szavát. Ezt a példabeszédet mondá nekik Jézus, én vagyok a jó pásztor, és ismerem enyéimet, és enyéim ismernek engem. Ebben a kapcsolatban, ebben a képben az van benne, hogy ismer bennünket, mi is ismerjük az ő hangját, és a jó pásztor felénk. De ugyanakkor mindannyiunknak megvannak a maga juhai, a rábízottai, a szerettei, akik felé így vagy úgy imádsággal, szolgálattal, szeretettel, mindenféle szerepünktől függetlenül felelősséggel tartozunk. Aztán itt van még a királynak és az alattvalónak a képe, ami Istennek a hatalmát és a megmentő szándékát hangsúlyozza. Az uralkodás, szent dolog, és igazából szolgálat. Ugye ezek a képek, az apa, fia, anya, lánya, anya, fia, anya, lánya kapcsolat hasonlósága, a házasság képe, a pásztor és a nyáj hasonlata, a király és az alattvalónak a képe, az természetes módon torkolik bele a szövetségbe, amelyben mindkét fél elköteleződik a másik javára. Isten az ember mellett, és az ember az Isten mellett. Olyan szép gondolat Józsué könyvében, hogy ma az Isten téged választott, és ma te az Urat választottad. Egy katolikussá lett lelkész, biblia kutató, így fogalmazott erről a tapasztalatáról. Azt írja, arra meggyőződése jutottam, hogy a Biblia megértésének a kulcsa a szövetség gondolata. Ott van minden oldalán, az egész arról szól, hogy Isten minden korszakban kötött egy-egy szövetséget. Hétközben egy keresztény magániskolában tanítottam a Szentírást. Elmondtam mindent az Isten családjaként értelmezett szövetségről, a diákjaim pedig lesték a szavaimat. Elmagyaráztam, hogy Isten szövetségek sorozatát kötötte népével. Húztam egy időtengelyt, és megmutattam, hogy Isten minden egyes szövetségével atyailag gondoskodott népéről. Az Ádámmal kötött szövetség a házasság, Noéval kötött szövetség a nagycsalád, az Ábrahámmal kötött szövetség törzs volt, a Mózessel kötött szövetség nemzetségé tette a 12 törzset, a Dáviddal kötött szövetség megalapította Izrael királyi családját, mi Krisztus Isten egyetemes vagy katolikus családjává tette az új szövetséget, amelyben mindenki, minden nemzet, zsidók és pogányok is beletartoznak. Isten a szövetségben elkötelezte magát mellettünk, emberek mellett. És bár meg lehet, hogy az Ószövetségnek a történetei néhol véresek, de egészében véve nagyon sokszínű Isten tapasztalatról árulkodik. Rögtön az elején Isten kinyilatkoztatja a nevét, vagyis önmagát, vagyis a kereső ember elé siet. Aztán a kivonulás történetében azt látjuk, hogy Isten megment és megszabadít. Aztán az ősatyáknak a történetében, Ábrahám, Izsák történeteiben azt látjuk, hogy országot és utódokat ígér, vagyis jövőt szán az embernek. Honfoglalás történeteiben azt látjuk később, hogy Isten az övéi oldalán küzd, hogy nem engedi, hogy mások bántsák őket. A politikai és a történelmi katasztrófákban is azt látjuk, hogy Isten nem csak megítél, hanem megbocsát is. És az Ószövetségnek az Istene, ez az Atya Isten, ez Jézusnak az Istene volt, akit ő atyának szólított. Két új szövetségi részt szeretnék a kedves híveknek a szem elé idézni. Az egyik az Úr imája. Minden nap elmondjuk, atyának szólítjuk benne az Istent, és egy apró gyakorlatot szeretnék ajánlani, hogy próbáljuk ki, hogy ezt a nagyon szép, de megszokott imát fogalmazzuk át ígérő formában az atyához. És ebben az ígérő formában elmondott imában sokkal inkább megláthatjuk, hogy ez feladatot is jelent számunkra, és kihívás jelent, amit az Atya bíz ránk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, megszenteljük a te neved, építjük a te országod, megtesszük a te akaratod, már most itt a földön is, miképpen majd az örök létben. Mindennapi kenyerünkért megdolgozunk, és megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, hiszen te is megbocsátod a mi vétkeinket. Ellenállunk a kísértésnek, és elleneszegülünk a gonosznak. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mi pedig a te társaid vagyunk most és mindörökké. Az atyához való imádság mindannyiunk számára feladat. A másik atyához intézett imádsága Jézusnak a Getsemáni kertben hangzott el. És Lukács evangéliuma úgy mutatja be ezt az imádságot, mint amire az Atya válaszol. És a válasz természetesen nem az, hogy Jézusnak nem kell szenvednie, hanem az égből egy angyal érkezik, és megerősíti Jézust, hogy el tudja viselni a szenvedést, ami rávár. És igazából a szenvedés meg a gyötrelem nem csökken, csak az elviseléshez ad erőt, és Isten biztosítja Jézust, hogy vele van. És amikor Lukács így mutatja be a szenvedő Jézust, az ő alakjában követendő példát is mutat, bátorító eligazítást ad akkor is, a kora egyházának és a mai egyháznak is. És nekünk is azt mutatja, hogy így kell viselkednünk a szenvedés idején. Letérdelni és imádkozni. És ez az Atya nem csak a Biblia istene, nem csak az Új és az Új Szövetség istene, nem csak Jézus istene, hanem a mi Istenünk is, az Egyház istene, a Szentháromság egyik személye. Korunkban egy svájci ferences lelkiségi író, egyik testvérünk így imádkozott a Szentháromsághoz. Isten, fenn a mennyben, megfoghatatlan, messze lévő Atya, imádom téged. Isten, lenn a földön, megfogható, közel levő Jézus, szeretünk téged. Isten, benn a szívben, megragadó, lelkesítő lélek, tanúskodunk melletted. Ugye azt imádkozza ez a ferences testvér, hogy Atya, fenn az égben, megfoghatatlan, messze lévő, akit imádunk. Viszont a Bibliából láttuk, hogy ez az Isten azért nagyon közel jött. Irgalmában, a történelemben, és igazából a mi élettörténetünkben is közel jön. Aztán a hitvallásban azt szoktuk imádkozni, ami az Atyára vonatkozik, hogy hiszek a mindenható Atyában. Mit gondoljunk erről? Istennek a mindenhatóság azt jelenti, hogy megtehet mindent, de nem akar megtenni mindent. Gondoljunk csak bele Jézus életébe, hogy ő Isten az Atyának a képviseletében járt itt a földön, és mit tett? Tanított Istennek a szeretetéről, megbocsátásáról, és gyógyított. Ahogy az apostolok cselekedetei szerzője fogalmaz, körüljárt, és mindenhol jót tett. Hogy nem vakított meg embereket, hanem meggyógyította a vakokat. Nem katasztrófát csinált, hanem lecsendesítette a vihart. Nem változtatta a kánai mennyegzőn a bort vízzé, hanem éppenséggel fordítva. Megmutatta, hogy az ember örömének az oldalán áll. És igazából az ő élete példázza, hogy Isten jóra használja fel a mindenhatóságát. Az utolsó vacsorán a beszédében azt mondja, hogy aki engem lát, látja az Atyát. Tehát ahogy látom Jézus cselekedni, úgy láthatom Istent. Szinte tükörképe. És nagyon szép a tékozló fiú és a irgalmát meg a szeretetét tékozló Atyának a példázata, amivel igazából Jézus erre az Atyára mutatott rá. Eszembe jut, hogy jó másfél vagy két évvel korábban a nyugati pályaudvarnál szektások osztogattak lapokat, és akkor éppen valami természeti katasztrófa volt a világban, Ázsiában, és osztogattak mindenféle lapokat, hogy na, ez az Isten büntetése, utolért bennünket, meg is érdemeljük, jaj nekünk. És akkor arra gondoltam, hogy Isten egy fejlődő világot teremtett, amiről, bár egyre nagyobb a tudásunk, még mindig nagyon keveset tudunk. És arra gondoltam, hogy Jézus a földi életében nem katasztrófákat csinált, hanem lecsendesítette a vihart, és hogy az ő élete tényleg azt példázza, hogy Isten a jóra használja fel a minden tudását, a minden hatóságát. És hogy egyébként meg bennünket küld, hogy segítséggel, meg szolidaritással legyünk ott a másik mellett, a szenvedők mellett, és hogy ne szóban, hanem inkább a tetteinkkel adjunk választ az ilyen nehéz kérdésekre. Hiszek a mindenható Atyában. Isten jóra használja fel az ő mindenhatóságát. Néhány dolog, amit megtehetünk. Kinyitni otthon a Szentírást, és úgy olvasni a történeteket, hogy abban felfedezzük az Atya Isten értünk való létét, tevékeny létét. És ha már Isten atyaként és anyaként mutatkozik be nekünk a Szentírásnak a lapjain, akkor meg kell nézni, hogy én hogyan lehetnék jobb apa vagy jobb anya enyém felé. Amit még megtehetünk, hogy a megszokott mi atyánkot ígérő formában fogalmazzam meg időnként az Atyához, hogy lássam a feladataimat. Valamint állandóan szem előtt tartani, hogy Isten mindent megtehet, amit akar, de nem akar mindent, mert jól használja fel a mindenhatóságát. Ezeket a gondolatokat szerettem volna a kedves hívek tarisznyájába tenni hambosült pogácsaként, és engedje a jó Isten, hogy segítsenek ezek a gondolatok élettörténetünkben és lelki fejlődésünkben is. Amen.
Kedves hallgatóink! Nemzeti kegyhelyünk műsorát hallhatták Szentkúti utitás címmel. A kegyhellyel kapcsolatos információkat megtalálják a www.szentkút.hu honlapon. Műsorunkat visszahallgathatják a Mária Rádió honlapján. Várjuk Önöket ismét 4 hét múlva, augusztus 17-én szombaton, este 8:45-től. Búcsúzik a műsorvezető Nagyszegi Áron. A viszonthallásra!